Köszönjük.
Most hallottuk társadalomának egyik világhírű tudósa, kutatója, Konrád Lorenz egy helyen ezt írja. Tudok imádkozó ártítattal bele merülni a természet gazdagságába és szépségébe, de hála Istennek arra is képes vagyok, hogy a nagy egész kicsi részleteit különös figyelemben vizsgáljam. Egy különös kettőségről van szó ebben a tanulmányban. A valósághoz való közeledésnek két módozatáról. Az egyik módozat a rálátás az egészre, átítatos, imádkozó, vagy egyszerűen csak művészi, rácsodálkozó, de mindesetre az egész valóságra való rálátás, rácsodálkozás az egyik érintkezési lehetőség valósággal. A másik pedig az, hogy ebből az egészből kiveszek egy kicsi részt, és azt vizsgálok. Ez a második megközelítés, ez a tudománynak a módszere. A tudomány, szokták mondani, egyre többet tud, egyre kisebb részletekről, és egyre kevesebbet tud az egészről. A tudománynak nem feladata, hogy az egészről adjon képet. Ez már filozófia, vagy világszemlélet, vagy vallásos hit. A tudomány dolga az, hogy mindig beljebb, mindig kisebb részleteket, mindig részletesebben vizsgáljuk. Tehát, amikor a világról kérdezünk, akkor mindjárt az elején tisztázni kell, hogy a Bibliából nem kapunk feleletet a kicsi részletekre nézve. A Biblia rálátást ad az egész világra. Ma esti témánk ez, mit mond a világról a Biblia, mit mond a Biblia a világról. Hát a Biblia egy ilyen egyetemes rálátást ad a világra, nem pedig kicsi részleteket. Elég szomorú volt, elég tragikus volt, amikor azt hitték a hívő emberek, hogy a Biblia minden egyben, minden együttéve, tehát matematikát a Bibliából kell tanulni, földrajzot a Bibliából kell tanulni, történelmet a Bibliából kell tanulni, csillagászatot a Bibliából kell tanulni, szegény Galilei és társai itt kínlódtak, amikor a valóság más mutatott, mint amit a Bibliában olvastak. De hát ismét mondom, a Biblia nem ezeket a részleteket adja elénk, hanem egy egyetemes rálátás. És a mai szolgálatom ez lesz, hogy ebből a rálátásból mondjak el néhány egyszerű tétel. Elmondok hat tételt azzal a szomorúsággal, hogy csak egyet vagy kettőt, de inkább csak egyet tudok részletezni, a másik ötről külön-külön kellene egy-egy beszédet mondani. Tehát én felsorolom, hogy legyen mégis egy ilyen összefogó, egyetemes rálátásunk a Biblia felől a világra. Tehát az első természetesen az, hogy a Biblia arra tanít minket, hogy teremtett világmindenségben élünk. Teremtés, teremtmény ez az egész univerzum, amiben élünk. Itt a fizikusok vagy vitatkoznak velünk, vagy segítenek minket. Régebben próbálták nevetségessé tenni a Bibliának a teremtés történetét. Most már egy kicsit csöndesebbek lettek a fizikusok is, és egyre jobban közelednek ahhoz, hogy az a bizonyos ős robbanás, az első másodpercben történt, de még vissza kellene menni, ha lehet az első másodperc mögé, hogy akkor mi volt, és nagy erőfeszítéssel kutatkoznak a fizikusok, hogy és az első másodperc, a nagy robbanás előtt mi volt, és ides tovább megérkeznek oda, hogy a semmi volt, és a semmiből lett a mindenség, ami az első másodpercben szétrobbant és lett belőle világ mindenség. Na de ez minket hidegen hagy, mert akár cápolják a vallomásunkat, akár segítik. Mi a Bibliából egy hitvallással állunk az emberek elé, nem pedig tudományos tétellel. Mi hisszük azt, hogy ez a világ nem magától lett, nem örökké volt, nem örökké tart. Ez a világ lett, ezt a világot teremtette Isten. Ez tehát az első rálátás erre a világra, hogy teremtmény, az egész kozmosz, az egész világ mindenség. A másik segítséget így adja a Biblia, hogy sokkal nagyobb, távosabb ez a világ, mint amennyit mi az érzékszerveinkkel befogunk. Vannak segítő szerszámai, műszereink, amikkel messzibre, messzibre látunk, de a Biblia arról beszél, hogy nem csak ilyen téridő, nagyságrendje van a világnak, hanem szellemi minősége is van. Vannak szellemi dimenziók is, és a teljes emberré válás, vagy az üdvösség abban van, hogy ezeket a most még rejtett szellemi dimenziókat is egyszer megragadjuk, egyszer belépünk, egyszer megvilágosodik. Tehát ez a második rálátás a világra, távasabb, nagyobb, mélyebb, gazdagabb ez a teremtett világ mindenség, mint amennyit eddig befogtunk belőle, ami tudományunkban. A harmadik megállapítás ugyancsak párhuzamosan megy egy ideig a fizikával, hogy tudnék, ez a világ nem egyszerűen van, hanem történik. Lüktet, zajlik, hullámzik, történik. Energiáról beszélnek, energia sűrűsödés, minden anyag, energia és energiás tér és részecskék. Sokat alkott ez a világ mindenség. Egy fizikus barátom egyszer ezt a definíciót adta, hogy elektromágneses hullámokra ültetett információk összjátéka a világ mindenség. Aki egy kicsit konyít a fizikázat, érti ezt egy nagyszerű meghatározás. Elektromágneses hullámzásokra ültetett információk összjátéka a világ mindenség. Végső soron energia. Igen, de néhány gondolat erejéig ezen gondolkozunk el, hogy energia. Egy ilyen egyszerű mozdulatot teszek rá, csapok erre az asztalra. Ez energia volt, ami itt megjelent. És ezt a mozdulatomat, hogy ráütök az asztalra, ezt lehet műszerekkel megvizsgálni. Így mondom, most lehet alulnézetben ellenőrizni. Mekkora a nyomás energia, mekkora a hang energia, ami ebből származik, hő is keletkezik, amikor ráütök erre az asztalra. Tehát alulvizsgálatban különféle finom műszerekkel lehet ezt nézni, ez energia kifejtés, alulról nézve. De fölülről nézve ez akarat. Én akarok ideütni. Tehát felülnézetben esetleg akarat az, ami alulnézetben energia. A fizikusoktól nem lehet kívánni, hogy ők felülnézetben nézzék a világ mindenséget. Ők alulnézetben nézik műszereikkel, és csak odáig jutnak el, hogy energia, és nem tovább. Mi pedig azt mondjuk, hogy minden történés, ami van, valóban energia is, tehát hullámokra ültetett információ, összjátéka, tehát ez így van, de egy bizonyos felülnézetben lehet azt mondani, hogy akarat, és az akarat mögött személy van. Mivel Isten azt mondta, hogy legyen. Onnan kezdve a fizikusok azt mondják, hogy jött a nagy robbanás. Ezt már ők ellenőrzik. De ezt a legyen szót, ami a felülnézete ugyanennek, ezt ők nem tudják elmondani. A Biblia tanít minket arra, hogy ne csak a fizikának az alulnézetében, hanem ugyanaz az Isten igéjének teremtő szavának a felülnézetében is lássuk. Ez tehát a harmadik kérdés, történik. Az Isten akarja, hogy legyen világ mindenség. Ameddig akarja, addig az energia lüktet áramlik, kavarog ebben a világban. Ha egyszer nem akarja, visszavonja akaratát, széthullik a semmibe. Ez a világ mindenség, ez a biblikus szemlélet, ez a harmadik gondolat. A negyedik rálátás a világra az, hogy nem csak vaktában történnek az események ebben a világban, és nem is úgy, ahogy sok görög filozófus gondolta, hogy tűnik örökös körforgásban történnek a dolgok, hanem vonalban történnek a dolgok, valahol elkezdődött, és valamilyen irányba megy a dolog. A Bibliának ez a jellegzetes újítása, a görög gondolkodása, a ciklikus gondolkodása szemben. Hát érthető volt a ciklikus gondolkodás, tavasz, nyár, ősz, tél, aztán előnyük kezdődik, lehullanak a levelek, aztán megint kinőnek tavasszal újra a levelek, a fák, és itt van. Tehát a természet diktálja a ciklikus gondolkodást, a Biblia azonban ennél mélyebbre néz, és azt mondja, hogy ez a ciklikus gondolkodás, ez mint egy spirál, ha megtekintjük, valahogy megy, valahova el akar jutni, és el fog jutni. Na most, tehát a Biblia tud arról, hogy ezeknek a történéseknek valami tendenciája van. Sőt, pontosabban szemlélve két tendencia érvényesül ebben a világban. Az egyiket így mondhatjuk, hogy a kozmosz tendencia, a kozmosz görög szótanéppen azt jelenti, hogy szép rend, kozmetika, és így gondoljuk ezekre a szavakra járulékos, vagy származék szavakra. Tehát a kozmosz, kozmikus tendencia az egyik rész, a másik pedig a kaotikus tendencia. Tehát van a világban egy olyan tendencia, amit így mondanak a szaktudósok, hogy a dolgok magasabb szerveződése. Valami különös törvény van a világ mindenségben, hogy magasabb rendű szerveződésbe emelkedjenek fel a dolgok. Hát így jött létre az élettelen anyagból az élet, és aztán szerveződött magasabb-magasabb szintekre. Csak utalok itt teljes ennek a nagy látomására, kicsit talán megtordva saját gondolattal, de lehet, hogy ő is már így gondolja. Tehát ő ilyen szavakat használ, hogy az anyagban megjelenik ez a tendencia, vitalizáció. Az élet megjelenik a holdanyagban. Aztán az élő világban megjelenik a hominizáció. Egy-két millió évvel ezelőtt ez már megindult. A Homo erectus, a föld egyenesedett ember. Tehát a hominizáció. Aztán megjelenik a humanizáció. Amikor ebből a két lábra állott valakiből ember lett, aki gondolkodik, aki imádkozik, aki visz a túlvilági életben, mert mindjárt, már a 30-40 ezer évvel ezelőtt hittek a túlvilági életbe. Tehát a hominizáció után a humanizáció, aztán 2000 évvel ezelőtt elkezdődött a krisztianizáció, és hát ez is folytatódik. Addig, amíg elérkezünk teljes adás szerint az omega ponthoz, a teljes beteljesedése. Na tehát ez kétségben benne van ez a trend, ez a tendencia a történésekben, hogy magasabb rendű szerveződésbe. Egyébként a gondolkodás világában ezt most így mondják, hogy rendszer elmélet. Ez a legdivatosabb filozófikus gondolat, a rendszer elmélet. Egymásra épülnek rendszerek. A következő rendszer nem semmisíti meg az alatta levőt, hanem azt bekebelezi, de valami pluszt ad hozzá, ugyanígy megint lehet azt mondani, hogy növények, magyar pótanyag, növények, állatok, ember, társadalom, mint egy önálló szerveződés, és valóban a rendszer elméletesek azt mondják, hogy nyilván van még magasabb rendű rendszer, amit most mi még nem ismerünk. Na tehát ez egyik trend, egyik törekvés ebben a világban, de ennek az ellenkezője is van. A, így szoktam mondani, az ellenrendetlenedés, az is egyetemes el. A világ mindenségre is érvényes, és a társadalomra is érvényes, és egyénileg mindegyikünk életére. A Biblia azt tanítja, hogy a makrokozmosz tükröződik a mikrokozmoszban, ami a világ mindenségben lejátszódik, ami a zsidó nép kollektív nagyegységében lejátszódik, az, ami egyéni mikrokozmoszunkban is lejátszódik, tehát ami egyéni életünkben is van kozmikus tendencia, különösen, ha akarjuk, imádkozunk érte a végső rendhez, Istenhez, minden harmónia, teljességet folyamodunk, akkor erőssé lesznek bennünk kozmikus tendenciák, harmonizáló, egységesítő tendenciák, de diabolikus tendenciák is érvényesülnek, akik mi mikrovilágunkban is, diabolosz a szétdobáló, diabolikus tendenciák, ellenrendetlenítő tendenciák. Tehát ez a nagy rálátás a világra, hogy nem össze-vissza történnek, nem körbe-körbe forognak a dolgok a világban, hanem tendencia van, de két különös tendencia, egymásnak feszülő tendencia van, a rendeződés és a rendetlenedésnek az erői párhuzamosan haladnak, és itt van, majd visszatérünk, az embernek a szerepe valahol ebben a nagy kozmikus feszültségben. Ez tehát a negyedik gondolat, az ötödik, az ember megjelenik a világ mindenségben, és a Biblia azt tanítja, hogy az ember életének van célja, van értelme, van küldetése. Erről holnap fogok majd részletesen beszélni. Ez is hozzátartozik a Biblia tanításához, hogy az ember az Isten munkatársa, az Istennel együtt, az Isten megbízásából az ember feladata az, hogy ebben a világban végezze dolgát, nem úgy, ahogy most csinálja, hogy elpusztítja maga körül a világot, mert elidegenedett Istentől önhatalmúak és átmányolja, kizsarolja a földet, a világot, nem így, hanem Istenre tekintve, mint Isten helytartója, földi helytartója, munkatársa, beleigazodjék az isteni rendbe, és azt emelje magasabb és magasabb szintre. Tehát az embernek van küldetése ebben a világban. És a hatodik tétel az, hogy elmúlik ez a világ. Új eget, új földet várunk. Erről majd a utolsó estén fogok szólni. Tehát ez nagyjából a rálátás a Biblia felől erre a világra. És a továbbiakban Biblia tanulmányra hívom a testvéreimet, mondtam azt, hogy ebből a hatból csak egyet, legfőbb kettő, de inkább csak egyet tudok részletezni, de megéri, hogy megálljunk az elsőnél, tudnék ennél, hogy teremtés. A Biblia beszél a teremtésről, és pedig remélem nem ütköznek meg rajta a testvérek, ez közfejben már, Bibliaolvasó körökben, ahol gondolkoznak is, úgy olvassák a Bibliát közben, hogy a Bibliában többféle teremtés történet is van egymás mellett. Mindjárt az első lapokon két teremtés történet van, amit olvashatunk, és ezt a kettőt most próbálom külön bontani, szétbontani, a különbségeket felmutatni, számomra gyönyörűséges tudomány ez. Azt remélem, hogy a testvérek is megszeretik ezt a Biblia tudományt, amit most a testvérek elé adok. Előjáróban annyit, hogy nem a zsidók találták ki azt, hogy Isten teremtette a Földet, mert ez megint csak közhely minden népnek a világon, minden kontinensek, kis törzseknek, nagy népeknek, minden népnek van valamiféle teremtés története. Minden nép elképzelte valahogy, hogy hogyan lett ez a világ. Hát a zsidó nép elég későn lett, Ábrahám és még inkább a Dávid és a későbbi zsidóság. Előtte már évezredekkel gazdag kultúrák bontakoztak ki, és gazdag teremtés mítoszok voltak. És a zsidók megismerkedtek ezekkel a teremtés mítoszokkal, és felhasználták a maguk hitének a megszövegezésénél. Nem átvették ezeket a mítoszokat, hanem munkába vették, a saját hitük felől formálták, de ezt világosan látni kell, tudni kell, hogy ó Babilon mítoszok, ó Arám, ős arámi mítoszok, sumér teremtés történetek elemei bekerültek a Bibliába, de a sajátos hitünknek a szűrőjén átszűrve, hitünkben feldolgozva. Hogy tényleg volt ilyen, arra nézem, hogy előjáróban csak két példát mondok. Az egyik az, hogy ezekben a Biblián kívüli teremtés mítoszokban istenek jelennek meg, és istenek mérkőznek egymással, és istenek teremtik a világot, és pusztítják el a világot, és külön istene van a napnak, illetve külön istenség a nap, istenség a hold, a tenger, az állatok istenségeknek a tömkelege van a láthatatlan világban, és ők teremtették a világot. Na most itt van az első átdolgozás, hogy ezek, amik félelmetes istenek a Biblián kívüli világban, a bibliai teremtés történetben egyszerűen anyaggá lesznek. Anyag, amelyiknek funkciója van az ember érdekében. Tehát például a napisten, a holdisten, nem. A nap egyszerűen nap, amelyiknek az a dolga, hogy nappal világítson. A hold nem Isten, egyszerűen egy égi test, amelynek az a funkciója, hogy éjjel segítse az ember, és az állatok, és a tenger. Tehát a Biblia a sok Isten hitből kiveszi azt az elemet, hogy Isten teremtése minden, és nem kell külön-külön félni, vagy imádkozni, félni ezeket az Istenektől, vagy imádkozni ezeket. Nincs más Isten, egy Isten van. Ő teremtette a világot. Tehát a Bibliában teljesen egyértelmű a teremtés történetben, hogy az egy Isten ezt az anyagi világot teremtette, és nem kell mástól félni, mást félni az egy Isten. De szinte még ennél is érdekesebb az a másik rész, amit most szeretnék testvéreinek bemutatni. 6 nap alatt teremtette Isten a világot, ami hitünk szerint a 7. napon megpihent. Na most az az érdekes, hogy a Biblián kívüli teremtés mítoszokban 7 nap alatt teremtette Isten a világot. A 7. nap az ember. Mi történt a Bibliában? Nagyon érdekes. Összecsúsztattak 2 napot, hogy egy nap szabad legyen, amikor megpihen az Isten. Ha figyelmesen olvassátok a Bibliát, itt olvasom a Mózes első könyv első részéből, megalkotta Isten a különböző fajtájú földi állatokat, különböző fajtájú barmokat, a föld minden csúszómászóját, és látta Isten, hogy ez jó. Előtte már többször előfordult ez, akár olvasom az elején, és látta Isten, hogy ez jó, így lett este és reggel 3. nap. Aztán látta Isten, hogy ez jó, így lett este, reggel 4. nap. Látta Isten, jó, így lett 5. nap. Látta Isten, hogy ez jó, az lenne a logikus következő folytatás, hogy és lőn este és reggel 6. nap, aztán megteremt az embert, és látja, hogy jó, és lőn este és reggel 7. nap. ehelyett a hetedik nap teremtését becsúsztatja a hatodik napba. Tehát miután szinte befejeződött a hatodik napi teremtés, tehát megteremti a különböző állatokat, farmokat, látta Isten, hogy ez jó. Itt nincs befejezve a nap, hanem jön az ember teremtésre, még ezen a hatodik napon. És látta Isten, hogy amit alkotott, igen jó, így lett este és lett reggel hatodik nap. Tehát ez egy egyedülálló teljesítménye, egy szenzációs teljesítménye a zsidó teológiai gondolkodásnak, hogy amit a környezetükben hét napra szétosztva láttak, azt ők hat napra sűrítették össze, és egy nap az Isten pihenése, ami az ember nyugalmának a megalapozása, a lét harmóniájából, ritmusából megértette a zsidó nép valamit, amit a többiek nem értettek, megértette azt, hogy munka és pihenés, és az Isten maga is így teremtette, és nekünk is ezt adta örökségül. Ez nem véletlen, testvérek, hogy a zsidó nép hallatlanul büszke volt a szombat napjára. Azt mondotta, hogy a többi népeknek sok mindent adott ajándékul, de az igazi ajándékot, a szombatot csak egy népnek, a saját zsidó népének adta az Isten. Nem véletlen, hogy ezzel büszkélkedtek, mert tényleg ez nincs másutt. Ez itt van, és hogy ezt lehessen megvalósítani, össze kellett csúsztatni az egyéb teremtés mitoszokból a hetes osztást, úgyhogy hat nap alatt teremtették a világot. Számomra ez csodálatos, csodálatos és zseniális teológiai teljesítmény, és egyáltalán testvérek, értsük meg, hogy itt nem arról van, hogy valaki lejut az íróasztalhoz és leírta, itt századokon át csiszolták zsidó, hívő emberek, tudósok, gondolkodók, századokon át, nem nagy szót mondok, századokon át csiszolták az örökséget, amit kialakult ez a teremtés történet, amit a maga hallatlan szorosságával, összesen 31-nyi versben benne van a teremtés. Föllapozok egy zsoltárt, hogy ízelítőt kapjatok testvére abból, hogy volt lírikus, költői feldolgozása is a teremtésnek, például a 104. zsoltárból olvasok néhány verset, hogy lássátok, hogy ugyanazt, amit hallatlanul sűrűn van az első fejezetben, hogy az később a líra nyelvén hogyan szélesítette ki a zsidó költészet. Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy te, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt, legyen világosság. Ilyen költői, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, a kárpit, a menny. Palotáját a vizek fölé építette, felhőkre tette kocsiját, szelek szárnyán jár, a szeleket tette követeivé, és így tovább. Mély vizekkel borította rá völgyeket, a hegyeken is állt a víz, dorgálásodra lefutottak, te akasztasz forrásokat a völgyekben, és így tovább. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, a napot, amely ismeri pályáját, a sötétséget támaszt az éjszaka lesz. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram, valamennyit bölcsen alkotta, tele van a föld teremtményeiddel. Érdekes vers, a tenger ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Az ember is szívesen játszadik delfinekkel, minkkel. Itt azt mondja, hogy az Isten azért teremtette ezeket a delfineket, tetteket, hogy játszadozzon vele. Na, tehát van ilyen költői fogalmazása a teremtésnek, de lapozzunk vissza az első fejezetre, abban hallatlanul sűrítve találjuk a teremtés történetet. Ismét mondom, minden szót év tizedeket, év századokon át csiszoltak, amit kialakult ez a szöveg. De
Ez az első
fajta teremtési, vagy az egyik fajta teremtés történet, ami a Mózes első könyve első szavainál kezdődik. A második fejezet harmadik versével befejeződik, és egy másik teremtés történet kezdődik. Ebből olvasok néhány mondatot, ez már a másik teremtés történet. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember se volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átítatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába, így lett az ember élő lényé. Ültetett az Úristen kertet Édenben, keleten, ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát. És mondom, az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá segítő társat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, így tovább. Na testvérek, néhány pontban elmondom, hogy mi a különbség a két teremtés történet között. Ez gyönyörűséges dolog az, hogy mind a kettő a maga igazságát milyen csodálatosan közölte és hagyta reánk. És azok a zsidó tudósok, akik gyűjtögették a hitnek a kincseit, azok igenis nem voltak zavarba, hogy egymás mellé tették szépen ezt a két teremtés történetet. Figyeljük csak a különbséget. Az első teremtő, mindjárt előre mondom, azt hiszem már ki is találhatta, aki gondolta, hogy ez az ős első, ez a fiatalabb, ez a hozzám közelebbi ősi, az, ami második helyen került a tárgyalásra. Egészen világos ez például ebből, hogy ez az egymódes egyben lévő teremtés történet, ez logikus, ez szinte-szinte tudományos, ez kategorizál, ez teológiai reflexiókat hordoz. Ezzel szemben a másik teremtés történet egy elbeszélés. Tehát kategóriák és egy mese, egy elbeszélés a történetről, az első különbség. A második különbség, az egyik benneben a fiatalabb teremtés történetben az Isten igéjével teremt. Az ősi történet arról beszél, hogy kezével dolgozik és formál. Figyeljétek meg az elsőben. És mondta az Isten, legyen világosság, legyen boltozat, és mondta az Isten, legyen meg virágító teste. Mondta az Isten, és lett. Tehát az egyik történet szerint mondta, és úgy teremtett, a másik szerint formálta. Figyeljétek meg, hogy azután megformálta az Úristen az embert. Elhelyezte abban a kertben, amelyet formált, kezével csinált. Formált állatokat csinált, nem teremtett, hanem formált állatokat a földből. Összegyúrta az ősi szemlélet szerint. Az embert is így összegyúrta a föld porából. Csinálta, és aztán belé lehelte lelkét. Tehát itt van egy lényeges különbség. Igéjével teremtette, kezével munkálta. Már ebből is ember érzi, hogy ez egy magasabb rendben, már egy teológiai reflexió, hogy igével formálta. Az ősi szemlélet az, hogy kezével gyújtta, formálta, alapította. Aztán a harmadik különbség. Az első fejezetben egy piramist találunk, amelynek a csúcsán van az ember. Tehát először a világot, aztán elkülöníti a szárazföldet, állatot a tengerbe, állatot a parton, növény, ember. Tehát egy teremtés piramis, aminek a csúcsán van az ember. Hatodik napon utoljára teremti az ember. A másik teremtés történetben különös módon az embert teremti először, és aztán észrevesz, Isten, nincs társa az embernek, nem jó egyedül lenni. És azután teremti a különböző állatokat, és viszi oda az emberhez. És végül teremti a nőt, a másik teremtés történetben. Tehát az egyik egy piramis, aminek a csúcsán van az ember, a másik egy kör. Középen van az ember, és köréje teremti az Isten a világot. Azután a nagy feszültség igazában ott van az első történetben, hogy káosz és kozmosz. Azt mondják a szaktudósok, hogy tulajdonképpen nem az igazi kettőség a teremtés, hogy van és nincs, a nincs után itt a van, nem ez az igazi mondani valója a teremtés történetnek, hanem az, hogy sötétség és világosság, káosz és kozmosz. Ennek a teremtés történetnek a feszültség az, hogy káosz és kozmosz. A másik teremtés történetnek a feszültsége a sivatag és a termőtől. Ha figyeltétek, úgy kezdődik, hogy nem volt még hű, nem volt mezei növény, nem hajtott ki semmi, mert még nem volt eső. Ez a teremtés történet nyilván sivatagi népek körébe született. És itt mondom mindjárt a következő különbséget. Az első történet szerint a víz ellenség, a tomboló ős vizek fölött jött az Isten szelleme. A víz ellenség, amit megcsöndesít az Isten. A másik teremtés történetben a víz áldás, várva várja a sivataglakó, hogy jöjjön már az eső. Jön az eső, és kivirágzik az élet. Most testvérek, zavar minket ez, hogy két teremtés történet van, de mondom, még lehetne külön a profétáknál egyéb teremtés történeteknek a nyomait felfedezni, hogy beszivárogtak a zsidó népkörébe. Ne zavarjon senkit, ez gyönyörűséges dolog ez. Mert először is Isten a többi népeknek is adott kijelentést, tehát azok is igenis Istentől vették azt, hogy teremtett világban élünk. Nem szégyen az, hogy a különböző teremtés látomásokból kitisztázódott a Bibliában ez, ami előttünk van. Én nekem ez gyönyörűség, hogy az egész emberi kultúra szinte bele van sűrítve ebbe a két teremtés történetbe. Bele van sűrítve a tenger közeli népeknek a özönvíz élménye, a szökőár élménye, a víz mint ellenség, bele van szerkesztve a sivatagi népeknek a szomjúsága, a vágyakozás, hogy jöjjön az eső, és benne a teremtés, az új teremtés, a mindig új teremtés. Tehát a népek együttesen élik át azt, hogy teremtett világban élünk, és adjunk hálát, hogy tisztázódik bennünk a teremtés a bibliai tanításban. És ismét mondom, ezeket a nagy rálátásokat kell először begyakorolnunk, hogy tudnék, az Isten fénybe öltözik, az Isten azt mondja, hogy legyen világosság. A káosz erőkkel szembe küzd az Isten. És ezt alkalmazzuk a saját kicsi életünkre. Az új teremtésben is az van, hogy fölragyog neked a Krisztus. Ez a teremtés a te mikrokozmoszodban, amiként a nagy világban fölragyogott a Isten fénye, ami belső világunkban fölragyog a Krisztus fénye, és leszünk új teremtés. Tehát fogadjuk el ezt az öröm üzenetet, ami a teremtésben van. Az Isten teremtette a világot, így teremtette, nem ad választ ezekre a kutatkozó kérdésekre. Tehát hol született a gonosz, hogy jött a gonosz ebben a világban? Én ismerem nagyon jól ezeket a spekulációkat, amiket ide vonatkozva mondanak, sokfele hirdetnek, tanítanak. Én azt mondom, hogy csöndesebben, alázatosabban nem tudunk, sok minden nem tudunk. Ezt tudjuk, hogy Isten teremtette, azt tudjuk, hogy feszültség van, azt tudjuk, hogy bennünk is feszültség van. és azt tudjuk, hogy Isten lesz a győztes végül, és minket az ő munkájába állít be, hogy mi is ahol csak lehet a káoszból kozmoszt teremtsünk. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk.